Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Énekeljetek neki, zengedezzetek neki, beszéljétek el minden ő csodatételét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, valóban, ahogy a Zsoltárban is hallottuk, énekeljünk és zengedezzünk neki, és a 371. dicséretet énekeljük így, amelyben megvalljuk, hogy Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk. Csendesedjünk el szíveinkben imádságra. Édesatyánk, köszönjük, hogy nevedet magasztalhatjuk és álthatjuk ezen a mai délelőttön is. Köszönjük, hogy aki téged megismert, az hirdetheti a te nagy tetteidet és a te csodadolgaidat. Bocsáss meg, hogy sokszor azért voltunk és vagyunk szótlanok, mert lehet, hogy mi magunk sem vagyunk igazán meggyőződve arról, hogy ki vagy te, mert talán nem ismertünk meg téged valójában úgy, ahogy kijelented magad a te igédben. Ezért sokszor megvalljuk, hogy a trombita bizonytalan zengést tett, bátortalanok voltunk, visszahúzódtunk, inkább csendben maradtunk, ahelyett, hogy megvallottuk volna, ott, ahol kellett, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Köszönjük neked, hogy igét köré gyűjtöttél bennünket ezen a délelőttön is, ha nem is ide a templomba, de otthonainkban, kórházi ágyon, lehet, hogy a világ másik végén vagy részén, akár most ebben az órában, akár majd később, amikor valaki bekapcsolódik ebbe az istentiszteletbe, mégis köszönjük, hogy egyé teszel bennünket a lélek által. Köszönjük, hogy ugyanazt az igét olvassuk sokan, sok helyen naponta. Kérünk téged, hogy ma is szólj hozzánk innen az igéből, taníts minket a hit útjára, az engedelmességre, az irántad való szeretetre, hűségre, kitartásra, bűneink felismerésére, meglátására, a bűnbocsánat újbóli elfogadására és az örömteli továbbmenetelre. Engedd meg, hogy hadd öltözzük fel ma is az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljuk a kívánságokra. Szent lelked által könyörgünk, hogy világosítsd meg előttünk az igét, annak üzeneteit. Engedd meg, hogy elismerjük, igen, te szólsz hozzánk, ismersz bennünket, tudod, mire van szükségünk, és engedd meg, hogy engedelmesen hallgassuk, és cselekedjük majd a te igédet. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom és hirdetem az ő szent lelke segítségét kérve és várva a Józsué könyve 22. fejezetéből néhány verset olvasok, és majd sokkal többre fogok utalni. Az első, második, ötödik verset hallgassuk, és a 9. verstől a 12. versig terjedő ige szakaszt. Akkor hivatá Józsué a rubenitákat, a gáditákat és a manassé fél nemzetségét, és mondta nekik, ti megtartottátok mindazt, amit Mózes, az Úrnak szolgája parancsolt nektek, és hallgattatok az én szómra mindenben, amit parancsoltam nektek. Csak igen vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot és a törvényt, amelyet parancsolt néktek Mózes az Úrnak szolgája, hogy szeressétek az Urat, a ti isteneteket, járjatok mindenben az ő útján, tartsátok meg az ő parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok neki teljes szívetekből és teljes lelketekből. Visszatérének azért, és elmentek Rúben fiai, Gád fiai, és a Manassé fél nemzetsége Izrael fiaitól, Silóból, amely Kánoán földén van, hogy menjenek Gileád földjére, az ő örökségüknek földébe, amelyben örökséget vettek az Úr rendelése szerint Mózes által. Mikor a Jordán mellékére értek, amely még Kánoán földjén van, építettek Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fél nemzetsége ott a Jordán mellett oltárt, nagy, láttatós oltárt. Meghallották pedig Izrael fiai, hogy ezt mondják vala, íme a Rúben fiai, Gád fiai, Manassé fél nemzetsége oltárt építettek átelemben Kánoán földével a Jordán mellékén Izrael fiainak oldala felől. Amint meghallák Izrael fiai, egybegyűltek Izrael fiainak egész gyülekezete Silóban, hogy hadakozni induljanak fel ellenük. Kedves testvéreim, nagyon érdekes ez a történet itt a Józsué könyvében, ami mára és holnapra van kijelölve nekünk kalózunk szerint. Azért is foglalkozzunk vele, mert ez is olyan ige, amivel kevesen foglalkoznak, pedig nagyon fontos üzenetek vannak benne úgy egyéni hívő életünk, mind gyülekezeti, közösségi életünkre nézve. Itt is azt a magyarázati elvet kövessük, hogy nem csak ezt a történetet kell önmagában látnunk, hanem azokat az igéket is keressük majd ki a Szentírásból, amelyek ennek a két és fél törzsnek, Gád, Rúben és Manassé fél nemzetségének a történetéről szólnak. Van is utalás itt a Józsué könyvében erre nézve, hogy Mózes 4. könyve 32. fejezetében olvassunk erről, illetve a Józsué könyve 1. fejezetében is. Azért érdekes, ami számunkra, testvéreim, az Izrael népének a vándorlása, mert mi is ilyen lelki utat járunk, akár egyéni, akár közösségi életünkben. Mi is Egyiptomból tartunk Kánaán felé, közben vezetőnk maga az Úr, és utunkat segíti az ő törvénye és parancsolatai. Mit is olvasunk a Szentírásban erről a 2,5 törzsről? Azt olvassuk a Bibliában, hogy ez a 2,5 törzs a Jordántól keletre telepedett le, míg a többiek a Jordán másik nyugati oldalán foglalták el osztályrészüket. A Jordántól keleten maradt 2,5 törzs úgy helyezkedett el, hogy északon Manassé féltörzse, ha valaki a térképen megnézi, ez egyébként igen nagy területet jelentett, alatta délebre Gád, és az alatt még délebre Ruben törzse. Hogy kerültek ők ide? A Biblia azt mondja a Mózes 4. könyvében, testvérek, hogy nem Isten készítette el a számukra ezt a területet, mert Istennek az volt a célja, hogy menjenek át a Jordánon, és azt a területet foglalják el, és osszák szét a törzsek között. Ő nekik azonban a vándorlás során megtetszett ez a Jordántól innen eső terület, amelyről azt mondják, hogy állattartásra nagyon alkalmas, nekik pedig sok jószáguk van. Isten azonban azt mutatta meg nekik, a népnek, hogy a Jordánon túli terület az övék. Ők azonban saját érdekeiket tartják szem előtt, és azt mondják, hogy nekik ez is nagyon jó lesz, ez a föld. Ha az Úrra néztek volna, soha nem merült fel volna bennük, hogy ne ott telepedjenek le, ahol Isten jelölte ki a helyüket. Mózessel ezt meg is beszélik, erről szól a 4 Mózes 32. Mózes nem helyesli, de később megengedi nekik. Amikor Mózes elé tárják az ő nagy ötletüket, akkor Mózes először azt mondja, hogy szó sem lehet róla, és kifogásként azt említi, szó sem lehet arról, hogy ti ne harcoljatok velünk együtt, és hogyha így jártok el, akkor a kémek hitetlenségéhez hasonlítja Izrael törzseinek ezt a megosztottságát, amely magára vonta akkor is, és ezután is magára fogja vonni az Úr haragját. Akkor erre ez a 2 törzs azt mondja, nincs szó erről, a te szolgáid úgy cselekszenek, amint az én uram parancsolja. Azt mondják, hogy a nőket és a gyermekeket itt hagyjuk, majd építünk ott nekik városokat, védett helyeket, és mi pedig elmegyünk veletek harcolni, és majd miután birtokba vettétek azt a földet, majd visszatérünk gyermekeinkhez és feleségeinkhez. Megyünk veletek harcolni. Erre Mózes megengedi, és azt mondja, hogy akkor rendben van. Később a Józsué 1 már arról szól, hogy Józsué emlékezteti őket erre, és ők ismét hajlandóak engedelmeskedni. A mai igénk így folytatódik, és így értjük meg, hogy mi történik itt. Amikor Józsué hívatta Ruben, Gád és Manassé fél nemzetségének a követeit, és azt mondja nekik, hogy ti megtartottátok mindazt, amit Mózes, az Úrnak szolgája parancsolt nektek. De nem azt mondja Józsué, hogy megtartottátok azt, amit az Úr akart, meg amit az Úr mondott, hanem azt mondja, hogy amit Mózes, az Úrnak szolgája parancsolt nektek. De azért elbocsátja őket áldás mondással és áldás kívánással. A történet második része, amely nagyon lényeges, azonban arról szól, hogy amikor visszamennek, még a Jordán izraeli részén, mielőtt visszamennének feleségeikhez és gyermekeikhez, még akkor építenek ott egy oltárt az Úrnak, és amikor ezt az Izrael fiai meghallják, hogy Ruben, Gád és Manassé fél nemzetsége oltárt épített, akkor egybegyűlt Izrael fiainak egész gyülekezete, hogy hadakozni induljanak ő ellenük. Kedves testvérek, ennek a történetnek tehát, ahogy említettem az előbb, ami életünkre nézve nagyon fontos lelki üzenetei vannak ami számunkra, és ezeket a lelki üzeneteket hallgassuk meg, és vezessenek, kívánom mindannyiunkat. Először is Mózessel kezdődött ez a történet, és Józsuéval folytatódott. Tehát először Mózes a gyülekezet, a lelki nép vezetője, utána pedig Józsué a vezető. És nekem nagyon fontos volt, testvéreim, ez, ahogy Józsué emlékezteti őket arra, hogy Mózes mit parancsolt, és Mózes idejében hogyan beszéltek egymásról ezekről a földterületekről. Éppen ezért, testvéreim, hadd emeljem ki az igének a közösségre tartozó, a lelki közösségünkre tartozó csodálatos üzenetét, mégpedig azt, hogy egy lelki közösséget csak egyféleképpen lehet vezetni. És nekem olyan fontos volt ez, testvéreim, hogy mindegy hány év telt el Mózes óta, amikor Józsué vezeti tovább a népet, ő emlékszik arra, hogy Mózes hogyan járt el, és ő is azt fogja képviselni. Mert az Isten igéje szerint, testvéreim, a lelki vezetők nem mutathatnak más irányvonalat, mint amit ők is úgy kaptak, amit ők is vettek, amire őket is az élő Isten igéje, parancsai és akarata vezeti. Ezt a lelki vezetők felismerték, és lelki vezetők jöhetnek és mehetnek, átadhatják a stafétabotot, de ugyanazt az urat képviselik, és ugyanabba az irányba akarják vezetni a népet. Éppen ezért, testvéreim, az Úr gyülekezetében ezért nincs összevisszaság. Ezért az Isten gyülekezetében mindegy, hogy milyen szelek fújnak. És ott, ahol nincs ilyen kontinuitás, ott, ahol nincs ilyen folytonosság, hogy ugyanabba az irányba, ugyanabba a lelki irányba vezeti a vezető a népet, ott megkérdőjelezhető az, hogy akkor ott van-e Istennek népe, hogy akkor ott hogyan és miszerint cselekszik a nép, hogyan és miszerint döntenek és mennek tovább a keresztény életükben a megszentelődés útján. Azt mondja Ruben és Gád törzse, hogy csak legyen veled az Úr, a te Istened, rád is hallgatunk, és Józsué azt mondja, hogy rám is hallgattatok, ezzel kezdődött a mai igénk, Ti megtartottátok, amit Mózes parancsolt néktek, és hallgattatok az én szómra mindenben. És utána majd a 22. fejezet későbbi verseiben olvassuk azt, hogy igen, tetszésre talált ez a dolog a nép előtt, és azt mondják Józsuénak, hogy csak legyen veled az Úr, a te Istened. És éppen ezért, testvérek, amíg egy lelki vezető az ige szerint vezeti a rábízottakat, és az Urat képviseli a rábízottak előtt, addig a rábízottak kötelesek engedelmeskedni neki. Mert amikor választották, ezt felismerték, hogy veled van az Úr. Felismerték, hogy az Úr kent fel téged. Felismerték azt, hogy az Úr küldötte vagy. És éppen ezért tudják, hogy a lelki vezetőnek a tekintélye magának az igének a tekintélye. Én olyan szomorú voltam, testvéreim meg vagyok, amikor azt látom, hogy vannak közösségek, hogy nem mondom, vannak gyülekezetek, amikor jön egy lelkészváltás, és új lelkész megy a gyülekezetbe, akkor azt az irányt fogja képviselni, úgy is mondjuk, hogy azt a vonalat viszi, ami ő is rajta van. Ha jön egy új lelkipásztor, aki karizmatikus, akkor a karizmatikus irányba fogja vinni a gyülekezetet. Ha jön egy lelkész, aki liberális, akkor a liberális irányba fogja vinni a gyülekezetet. Ha jön egy lelkész, aki töltésen református, akkor meg az a református hitben fogja, a biblikus hitben fogja vezetni a gyülekezetet. Többször előfordul az, hogy amikor van egy lelkész váltás, az egyik lelki éneket énekeltet, jön a másik, az meg elteteti a lelki ének füzeteket. Tudnék erre példákat mondani, de most engedjétek meg, hogy ne mondjak. Tanuljuk meg az ígéből, testvérek, hogy csak egy irányba, csak az Isten által megadott ösvényen lehet vezetni a gyülekezetet, és az Isten hívő gyermeke, mint ennek a gyülekezetnek egy tagja, mint ennek a közösségnek részese, ő is együtt kell, hogy meneteljen ebben a közösségben az Úr által állított cél felé. Úgy elgondolkoztam sokszor Debrecenben, a vasúti pályaudvar mellett van egy felüljáró. Igaz, hogy ezen nem nagyon megy át gyalogos forgalom, hanem inkább gépjármű forgalom van ezen a felüljárón, de innen a felüljáróról többször én is ránéztem a pályaudvarra. És tudjátok, nagyon sok sín van, a sínek kavarognak, fonódnak egyik a másikba, másik az egyikbe. Szóval mi így laikusan azt se tudjuk, hogy melyik hova megy. De úgy elgondolkoztam, hogy amikor jött egy tehervonat, és ugye az nem áll meg az állomáson, hanem keresztül megy az egész pályaudvaron, akkor úgy elgondolkoztam, hogy a tehervonat az hol erre a sírre tért, hol arra a sírre tért, de végül is átment az egész állomáson, de csak egy sínen ment, amit a számára kijelöltek. Hiába volt ott 100 másik sín, vagy 50, most nem tudom mennyi van. Hiába voltak ott a váltók, hiába térhetett volna egyik irányba, másikba, de mégsem térhetett, mert ő azon a pályán mozgott csak, amit a forgalom irányító a számára kijelölt, szabaddá tett, és azon át tudott menni. Neki mégiscsak egy vágány volt. Kedves testvéreim, olyan jó lenne megértenünk a mai igéből, látjátok, hogy az Isten hívő népe, amelyik halad Egyiptomból Kánaán felé, amelyik a megígért haza felé halad, annak csak egy útja van, mégpedig az az út, aki Jézus Krisztus, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az út. És most itt a 2,5 törzs azt akarja, hogy lám az a másik vágány az jobb. Lám az a másik vágány az tetszetősebb. Lám az a másik út is vezet majd oda, ahova mi akarjuk. Vagy esetleg belebeszélik, hogy oda, ahova az Úr akarja. És döntenek a saját kívánságaik szerint. Döntenek a szemük látása szerint. Tudjátok, hogy van a Bibliában több ilyen példa erre, amikor nem az Úr szerint döntenek, hanem a saját kívánságaik, saját eszük, vagy éppen a saját balgaságuk szerint, csak ezt akkor még nem tudják. Testvéreim, azért fontos ezt az igét látnunk, mert majd meglátjuk, hogy milyen következményei lesznek ennek a döntésnek. Milyen következményei vannak a családok életére nézve, az egyének életére nézve és a közösség életére nézve ezek a döntések. És testvéreim, itt arról van szó, hogy amikor nem akarnak átmenni, akkor bár azt mondják, hogy a gyerekeknek és az asszonyoknak majd itt építünk városokat, mi meg elmegyünk veletek harcolni. Itt két veszélyt látok. Az egyik az, hogy amikor nem az Isten szerint dönt valaki, akkor ezt mindig igyekszik úgy megmagyarázni, vagy valahogy olyan félutas, vagy félszíves megoldással mégiscsak enyhíteni. Mi megyünk veletek harcolni, de nekem kétséges az, és Mózes, ha elolvassuk az igében, mondja is, hogy igen, de jönni kell minden hadrafogható férfinak. Hát ti elképzelitek azt, hogy elmegy egy fél törzs, meg két törzs, 2,5 törzs, ott hagyják a gyerekeket meg az asszonyokat, egy olyan helyen, ahol ellenség lakik, akiket esetleg kiűztek, vagy megvertek, és ott nem marad senki, hogy őket őrizze, hogy ott nem maradna katona, hogy ott nem maradna férfi. Pedig Mózes figyelmezteti, nem mindenkinek jönni kell, minden hadrafogható férfinak. Ők persze azt mondják, hogy megyünk. Én nem tudom elképzelni, testvérek, hogy ott hagyták volna a gyermekeiket, meg az asszonyaikat. De mondok egy másikat, egy másik üzenetet ebből, ami talán még súlyosabb, és ennek is nagy tanítása van a Bibliában, hogyha ők ott hagyják a gyerekeiket, meg a feleségeiket, akkor ők nem fogják látni azt, hogy az apák és a férjek hogyan harcolják az Úrnak a harcait. Ők nem fogják látni, ők nem lesznek részesei annak. Hát testvéreim, nagyon nagy dolog ez, ami számunkra, és nagyon nagy tanítása ez az igének, hogy vajon látják-e a mi mieink, hogy mi az Úr harcát hogyan harcoljuk. Hadd kérdezzem meg személyesen, vajon látják-e a gyermekeid? Látja-e a házastársad, hogy te az Úr harcát harcolod? Vagy pedig akár testben, akár lélekben vagytok távol egymástól, és már nem láthatják, hogy te az Úr harcát hogy harcolod. Jó az, testvéreim, ha látja valaki, hogy a környezetemben lehet, hogy nem is az apám, vagy a férjem. Lehet, hogy egy olyan valaki, aki fontos az én számomra. De hogy harcolja az Úr harcait? Térden, állva, könyörögve, sokszor sírva, könnyek között, bánkódva, szomorkodva, az Úrnak dicsőséget adva, vajon hogyan harcolja az Úr harcait, de akiket ott hagytak, azok ezt nem láthatták. Azok ezt akkor nem láthatják. Nagyon érdekes, hogy Mózes hogyan rendelkezett. Ezt sokan nem értik. A Bibliának egyik nagyon nehezen érthető igéje, mert Mózes azt mondja, amikor meghagyja, hogy jól van, akkor a 2,5 törzs területe legyen az, amit kértek a Jordántól keletre, de hogyha nem jönnek el harcolni, veletek, ha nem fognak harcolni Kánaánért a férfiak, akkor Kánaán földjén kapjanak örökséget. Tehát ha átjönnek harcolni, akkor ott kapjanak, ahol akartak, de ha nem jönnek át harcolni, hanem ott maradnak keleten, akkor Kánaán földjén adjatok nekik örökséget. Miről van itt szó, testvérek? Hogyan lehet, vagy hogyan kell ezt érteni? Én kétféle magyarázatot látok, amit szeretnék elmondani. Először is eszembe jutott valaki, akit ismertem, és aki végrendeletet írt. És a végrendeletben leírta, hogy kié legyenek a ruhái, kié legyen a lepedő, meg az ágy nemű húzat, meg ez, meg az. És a végén leírta azt, hogy valakinek nagyon hálás, mert sokat segített neki, az övé meg az legyen, ami nem kell senkinek. Hát gondolhatjátok, hogy mi maradt neki? Semmi. Semmi nem maradt neki, mert akik előbb voltak a végrendeletben, azoknak kellett minden. Úgyhogy neki nem maradt semmi. Hát valami, először is egy ilyenre gondolok, hogy legyen ott neki része, de olyan, hogy ami már nem kell senkinek. Az a terület, ami nem kellett senkinek. Hát gondolhatjátok, hogy akkor mennyi maradt volna ott nekik. Ez az üzenete az én számomra ennek az igének. Van egy másik magyarázatom is, amit úgy is lehet érteni, hogy adjatok neki ott földet Kánaán földjén. Ők hiába költöztek majd keletre, de jelöljétek ki az ő helyüket, az ő területüket, hadd legyen lakatlan az a terület, hadd legyen esetleg ilyen rókáknak vagy baglyoknak a tanyája, és ez a két és fél törzs mindig emlékezzen arra, hogy ő nem ott van, ő nem azon a helyen van, ahol Isten akarná látni, ahol ki van jelölve az ő helye, ő másutt van. És testvéreim, hát ha ez egyszer okoz majd nekik egy lelkiismeret furdalást, lehet, hogy ez egyszer elviszi őket a bűnbánatra. Én ismerek ilyeneket, akiket ez vitt a bűnbánatra. Hogy nem ott vagyok, ahol az Isten látni akar. Nem azon a helyen vagyok, ahol ő meg tudna, vagyis ahol megáld engem az Úr. Hanem én azon a helyen vagyok, amit a szemem látásában, a szívem kívánsága szerint magamnak foglaltam el, magamnak alkottam. Olyan helyzetben vagyok, amiben én mentem bele, azért, mert jártam a szemem látásában, ahogy mondja a prédikátor 12-ben az ige, és nem ott vagyok, ahol az Isten nekem osztályrészt készített. Igen, drága testvéreim, erről beszél nekünk az ige, nem ott vannak, elfoglalják azt a helyet, ahol ők szeretnének lenni a Jordántól keletre. De amikor Józsué visszaküldi őket, akkor a Jordán nyugati részén, még a nyugati parton építenek egy oltárt. Így olvastuk az igében, hogy nagy láttatós oltárt. Tehát amit azért könnyű volt észrevenni. Nem olyan, hogy keresni kell, hogy vajon merre van ez, hanem ami bizonyára messziről látszott, nagy láttatós oltárt építenek. És amikor meghallották Izrael fiai, akkor ellenük mennek. Mert az Izrael fiainak egész gyülekezete elindul, hogy hadakozzon. Miért, testvéreim? Azért, mert látjátok, hogy egy engedetlenségnek ilyen következményei lesznek majd. Mert az igétől való eltérésnek, az Úr iránti engedetlenségnek mindig megvannak majd, mindig jönnek a következményei. És itt is ez egy következmény, hogy egy oltárt építenek. Miért volt ez baj? Izrael fiai, a többiek, a többi törzsek miért indulnak ellenük? Azért, testvéreim, mert nem lehet két oltár. Mert úgy, ahogy Istennek nincs két akarata, két útja, úgy nincs két oltár sem, mert hogyha két oltár lenne, hogyha ők maguktól is csinálhatnának oltárt, akkor most még két oltár van, aztán majd 22, aztán meg már megszámlálhatatlan, hogy hány oltár lesz. Isten ugyanis, fordítsuk le, mit jelent ez, hogy két oltárt csinál, második oltárt csinálnak. Ez azt jelenti, testvérek, hogy a Szentírásban Isten elrendelte az ő igaz tiszteletét, melyet emberi okoskodással nem lehet felülírni. Isten népének kellett menni az oltárhoz, nem az oltár ment hozzá. Tudnélik, ennek az oltárnak, amit építettek, ott volt a helye, ahol az Isten azt kijelölte, ez a szent sátor építésével tudjuk, hogy megáll, és aztán a jeruzsálemi templomban lesz ez az oltár, egészen addig, míg az Úr Jézus Krisztus a Golgota oltárán egyszeri, tökéletes áldozatul feláldozza magát. Tudnélik, a két oltár azért nem lehet, mert nincs két megváltás, nincs két engesztelés. Nem lehet kétféle bűnbocsánat, nem lehet kétféle bűnelrendezés, csak egyféle. Csak egy oltár lehet. És a mi oltárunk, a mai lelki nép oltára az csak egy, nem az úrasztala, amit sokszor itt oltárnak neveznek azok, akik lelkileg vagy biblikusan tanulatlanok és tudatlanok. Nem ez az oltár. Egyetlen oltár van, a Golgota. Nincs is szükség azóta másra. A hívő lelki népnek egy oltára van, amiről azt énekeljük a csodatos szép dicséretünkben, hogy a Golgota oltárán nagy engedelmes voltál, hordozván bűneinket, te váltottál meg minket. És azt az Isten bárányáról énekeljük. Nem lehet második oltár, mert nincs más engesztelés. Istennel nem lehet máshogy kapcsolatba kerülni, testvérek. Ez az alapja, ez az íge alapja annak a tanításnak, hogy nincs két közbenjáró sem. Meg 22, meg 2222 sem. Nincs egy az Isten, és egy a közben járó, ami Urunk Jézus Krisztus. A zsidó levél 9.-10. fejezetében, amit nagypénteken hallottunk, azt ott hallottuk, hogy Jézus Krisztus egyszeri, tökéletes áldozata az ott történt meg nagypénteken. Nem építhetsz másik oltárt. De ennek, testvéreim, hogy két oltár, ennek van másik jelentése is, amit szeretnék elétek hozni, hogy nem lehet más oltár, ahol te áldozol. Ugye tudjuk, hogy a mi számunkra az oltár az azt jelenti, hogy szívemet, mint egy égő áldozatot neked adom, Uram. A mi számunkra az áldozat az a hála áldozatot jelenti. Ezért is volt Calvinnak kedves jelmondata ez, ugye, hogy szívemet, mint egy égő áldozatot neked adom, Uram. Mi más áldozatot nem tudunk vinni, csak a szívünket. A hálánkat tudjuk az Úr elé vinni. A dicséretmondásunkat, a magasztalásunkat, testvérek. De sokan próbálkoznak második oltárt építeni, mert máshol is szeretnének áldozni, másra is szeretnének áldozni. És így sajnos sokak életében ott van például a testiség oltára, ott van még a szenvedély oltára, ott van még a munka oltára, vagy a hobbi oltára. Sok-sok oltár lehet még az életünkben. Testvérek, tanuljuk meg a mai igéből, hogy nem lehet két oltár. Nem sántikálhatunk kétfelé, nem lehetünk két szívű emberek, csak egyértelműek, csak biblikusan gondolkodók, csak Jézus Krisztusban látva a váltságot, az engesztelést, bűneink bocsánatát és az örök életet, és csak Jézusban vehetjük el Istennek minden számunkra elkészített drága ajándékát. És tudjátok, hogy ennek az oltár építésnek nem csak előzményei vannak, hanem a Bibliában azt is olvassuk, hogy még következményei is lesznek. Ezért érdemes egy ilyen történetet kitekintéssel vizsgálni. Mert később majd Salamon király halála után, amikor ketté válik az ország, majd akkor is Jeroboám alatt ott is egy másik oltárt építenek. És azt mondja a király, hogy ne menjetek ti Jeruzsálembe, mert tudnék, ott van az Úr oltára. Oda fog majd bemenni Jézus Krisztus. Hanem azt mondja a király, hogy ne menjetek ti Jeruzsálembe áldozni, és megcsinál másik, meg második, meg aztán következő oltárt, meg oltárokat. És ott már jön a bálványimádás is. Nem kell oda menni. Nem úgy kell végezni, ahogy az Isten elrendelte az Isten tiszteletet. És testvéreim, ez nemzedékek múlva megismétlődik. Isten igéjének tanítása, ami számunkra, vigyázzunk, hogy régi bűnök erőteljesebb formában ne térjenek vissza az életünkbe. Régi bűnök erőteljesebb formában visszatérhetnek. Látjátok, valahogy ott volt a tudatban, valahogy ott volt a szívekben, hogy igen, egyszer ez a két és fél törzs másik oltárt épített. Most mindegy, milyen megfontolásból. A Biblia szerint lehet, hogy lehetett szépíteni, hogy nem, itt nem áldozni akarunk, csak ez annak a jele, hogy mi is közétek tartozunk. Lehet megmagyarázni nagyon szépen. De testvéreim, ez mind engedetlenségből fakad, és a fakadt, és ami engedetlenségből fakadt, az nem lehet áldássá a mi számunkra. Igen, nem akarnak átmenni a Jordánon, a könnyebb utat keresik, a könnyebb megoldást, a testhez állóbbat, a szükségszerűbbet, a megmagyarázhatót lehet keresni, lehet követni, és lehet kérni az Urat, hogy akaratod nekem, mutasd meg szüntelen, ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet. Ez a két és fél törzs, most hadd fordítsam így le, kényelmesebb lelki életet akar élni. És ez nagyon nagy veszély ma is. A hívőkre nézve is nagy veszély, amikor kényelmesebb lelki életet akarunk élni, mint azt, amit Jézus Krisztus elrendelt nekünk. Ő ugyanis azt mondta, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztet, és kövessen engem. És ne felejtsük el, testvérek, hogy ez az ige arról is beszél nekünk, hogy belső feszültségek, nézeteltérések tehetik igazán tönkre a gyülekezeti, a közösségi életet. És ahelyett, hogy összefogtak volna, ezt a szomorú mondatot olvassuk, hogy a 12. versben, hogy hadakozni induljanak fel ellenük. Tehát ezzel a döntéssel ez a két és fél törzs nem csak területet akar foglalni magának, hanem ezzel a döntéssel együtt az oltár építés után magára haragítja a többieket. és az a nép, amelynek együtt kellene haladni, válvetve, egymásért kellett volna harcolni, azok egymás ellen kezdenek el harcolni. Testvéreim, csak Isten menthet meg bennünket ettől, mert a megoldás mindig abban van, hogy egységesen ragaszkodni az igéhez, egységesen odafordulni Isten akaratához, kutatni és cselekedni azt, amit ő akar, mert higgyük el, hogy ő ma is, mivel élő urunk, ezért megmutatja az ő útját, vezet bennünket az ő útján, ezért ne akarjunk mást, hanem önmagunkat megtagadva, sokszor saját magunk kívánságait félretéve, kitartással tudjuk megfutni az előttünk levő küzdőteret. Isten lelki népe egy, ilyen belső feszültségek lettek az első gyülekezetekben, tudjuk az apostoli levelekből, amikor az apostolok azt mondják, hogy vannak köztetek némelyek, és jöttek különféle extra, vagy inkább így mondom, hogy extrém tanításokkal, nézetekkel, irányzatokkal, és az Isten hívő lelki népének nincs más iránya és irányultsága, csak egy, az, hogy Isten akaratát kutatva, azt cselekedve haladjon, megígért mennyei hazája felé. Ebben adjon nekünk erőt, igét, vezetést, szent lelket, ami drága, hatalmas urunk, akinek mi hűséges és hálás szívvel engedelmeskedjünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálaadással köszönjük neked, hogy valóban sokszor megéljük és meglátjuk, hogy e régi hír örökre új. Köszönjük, hogy amik akkor a vándorlás során történtek, azok történnek ma is, mert nem változott az ember, nem változott az emberi szív, annak kívánsága, gonosz, ifjúságától fogva, és köszönjük neked azt, hogy te sem változtál, ma is ugyanaz vagy, és ma is ugyanúgy akarsz bennünket vezetni, ahogy akkor vezetted a te népedet. Köszönjük neked, hogy rád figyelhetünk, és engedd, hogy valóban te kösd le a mi figyelmünket, Urunk. És ne engedd, hogy így más kösse le a figyelmünket, mint ennek a két és fél törzsnek a figyelmét, akik maguk választottak maguknak területet, és nem azt fogadták el, amit te jelöltél ki nekik. Ó, Urunk, hányszor estünk mi is ebbe a bűnbe, hogy mi magunk választottunk, és amikor ennek keserűségeit majd hordoznunk kell, amikor ennek következményeivel szembesülünk, akkor lehet, hogy még nagy balgán téged okolunk, és nem jutunk el bűnbánatig, nem jutunk el a megszomorodásig, hogy sírva és zokogva boruljunk eléd. Kérjünk tőled újat, új lehetőséget, új távlatot, bocsánatot, még akkor is, hogyha vannak következmények, amiktől nem tudunk szabadulni. Kérünk téged, Urunk, hogy vezess tovább bennünket, ma is hadd imádkozzunk egész gyülekezetünkért. Bocsásd meg, Urunk, hogy a te lelki néped között is van ilyen ma is. Szomorúak vagyunk és fáj a szívünk azokért, akik tőlünk lemaradtak, akik nem a biblikus utat választották, nem az kellett nekik, hanem mivel viszketett a fülük, saját kívánságaik szerint kerestek maguknak tanítókat, akiknek úgy, mint a két és fél törzsnek jó volt a Gileád földje is, sőt, sokszor még jobbnak tetszett, mint Kánaán. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te néped egy ma is, egyé teszed őket a Krisztusban. Könyörgünk, hogy minden belső feszültségtől óvj meg bennünket, hogy egymásért harcoljunk, és ne egymás ellen. Kérünk téged ma is, hogy te adj megoldást erre a járványra, tégy csodát, Urunk. Hadd lássuk meg, hogy valóban hatalmas vagy, ne is mi, mert mi tudjuk, hanem ez a pogány világ, ez az istentelen, tőled elrugaszkodott világ. Hadd lássa meg, hogy te vagy az Úr, és kérünk téged, hogy te áld meg azokat, akik, és segítsd és erősítsd azokat, akik ebben a nyomorúságban, az élvonalban vannak, akik másoknak segítenek, másokat gyógyítanak, ápolnak, akik valamilyen olyan munkát végeznek, amit most is végezni kell, és nem maradhatnak otthon, és nem tudnak otthonról dolgozni. Kérünk téged, Urunk, hogy te áldj meg kicsinyeket, nagyokat, időseket, betegeket. Kérünk téged, áld meg nemzetünket, határon innen és túl. Az egész világra szétszóródott magyar reformátusságunkat. Egyben minden hívő egy, aki Jézus Krisztust fogadja el egyedüli urának, és csak benne keresi a váltságot. Köszönjük, hogy egy hazát készítettél nekünk, azt a mennyeit, ahova az Úr Jézus Krisztus ment, amit az ő vére által készített nekünk. Engedd, hogy oda vágyakozzunk, és addig is harcoljuk a hit nemes harcát, szép harcát. Maradj velünk, kérünk, és amit most csöndben, imában mondunk el, légy kegyelmes azt is meghallani, meghallgatni, és kérjük, hogy legyen meg a te akaratod. Amen. Jézus Krisztus így is tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldó ige meghallgatása előtt a 462. dicsérettel könyörögjünk, amely így kezdődik: csak vezess, Uram, végig és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.